Ó, oh yeah, ahogyan szól a hír. Persze, hogy autórádió. Hát itt van velünk a Szabó Bence.
Ha lesz mikrofonom.
Persze, hogy lesz.
Sziasztok.
Időben megkapod mindig. És a kitűnő Szentkuti Ákos.
Hello, sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit. Egyből el is mondom, hogy tudok itt lenni.
Na.
Úgy tudok itt lenni, hogy nyugat felé nem olyan rossz a jetlag, mint kelet felé.
Jaj, de aranyos vagy, meg se engedheti, megkérdezzük. Nem lehetne
megkérdezni. Ezzel akartunk szivatni, hogy már töröd-e a magyart, meg van-e még jetlaged, tudod, már csak rizst teszel le krumpli helyett.
Az 5G csipet azt beépítették, én mondtam, hogy kérnék szépen egy nagyobb akkumulátort is hozzám, mert sajnos a rendszer üzemideje az elmúlt néhány évben azért drasztikusan romlott, tehát azért van egy ilyen belső degradációm, amit nehezen tudok leküzdeni.
Ott egyébként ez már így megy, nem? Abban a világban.
Amúgy nem, igazából.
Jó, csak
hisszük, van,
innen gondoljuk, hogy nagyon más.
De egyébként a viccet félretéve óriási mi az vastaps az Ákosnak, hogy itt van, hiszen ő tegnap jött haza Shanghaiból.
Tegnap érkezett
és annyira
haza.
Szeret minket, hogy egyből ide jött.
Nagyon aranyos vagy, Ákos, köszi. Igaz, hogy csak az első felére a műsornak, pedig ez a téma, amit hoztál, az mindent megér, mármint egy egész műsort, de most csak az első felében fogunk a Shanghai autósztalonról beszélni, ezért aztán kap egy szignált ez a rész. Figyelj!
Ablaktörlő. Segítünk tisztán látni az autós világban.
Helyén való volt, hogy ablaktörlőt tettünk be? Ennek?
Tökéletes.
Nem pedig próbarend számot?
Nem, hiszen nem próbált semmit, ki csak kitekintett az autós világba.
Dehogy nem. Hát nem láttad a schedule-t?
De ez egy passzív teszt volt.
Nem, volt vezetés is.
Arra én leestem, bocs.
Azt képzeljétek el, hogy én, egy komplet hétig voltam kinn a Sherry meghívásából, és... szóval én egy komplet hétig voltam kinn a Sherry meghívásából, és ez azt takarta, hogy az autószalon az csak egy nap volt ebből, és mellette meg egyébként tesztvezetés volt, gyárlátogatás volt, úgyhogy voltam kínai autógyárban, meg nagyon sokféle tesztet néztünk meg, többek közt láttam élőben töréstesztet, tehát rendesen autókat egymásnak küldtek.
A kedvetekért
meg felborítottak.
Küldték neki a falnak az autókat.
Én egy ilyen videót láttam egyébként, amikor pont egy ilyen Sherry autó felborul, és akkor itt csúszik.
Ezt is megcsinálták, igen.
Ezt is. És azon ott voltál? Mert ezt valahol láttam azt a videót.
Hát ott voltam egy ilyenen, de hát ők rengeteget csinálnak, tehát hogy egy évben valami 1000 autót törnek össze, csak abban a tesztlaborban, ahol ez volt. Szóval hát lehetséges, hogy a szépségkívás darabokat azokat egyből oda viszik.
Aha, jó.
És ilyenkor Euro NCAP vizsga ez, vagy egy China NCAP?
Ez csak a saját tesztjük, és a hivatalos mérések azok mindig a megfelelő NCAP-nél történnek meg. Tehát ugye Kínában is van egy ilyen törésteszt hatóság, ugye Európában is van, Amerikában is, bár ugye ez most náluk annyira nem téma. De a lényeg az, hogy itt csak a tesztelés folyik. Szóval egy ilyen hatalmas kampuszt látogattunk meg a Sherrynél. A Sherryhez tartozik többek közt az Omoda és a Jayco is.
Amik már itt vannak, igen.
Amit a magyar piacon már ismerhetünk, de egyébként a Sherry is fog érkezni Magyarországra.
Nem tudom, hallgatók, ti ismeritek ezeket a márkákat? Írjatok, hogyha már találkoztatok ilyen autókkal. Mert én most írnék nagyon szívesen, hogyha találkoztam volna. De még mielőtt ennyire beleszaladunk a közepébe, arról mesélj kérlek, hogy ugye tavaly beszéltünk a letűnőben lévő Genfi autószalonról, és ugye az onnan eltűnő márkákról, és nekem most az egész, követve az eseményeket, a cikkeket, elolvasva a bejelentkezéseiteket, nekem az jön át, hogy ez most egy nagyon várt a világ, vagy ez a Shanghai autószalon, ez most egy ilyen nagyon felkapott, egy nagyon menő dolog, és hogy mindenki körülbelül úgy izgul, mint régen a Genfi autószalon előtt. Szóval, hogy valahogy, mint a világ oda, a világ tekintete oda szegeződne.
Egy roham tempóban fejlődő autóipart lehet Kínában látni. Ugye hatalmas belső piaccal a háta mögött azért ez szinte várható is volt, meg valahogy pont úgy adtak így a technikai élet, hogy egyszerűen így mostanra jutottunk el odáig, hogy ezek az autók egyrészt globális szinten is egyre inkább ismertek és népszerűek, másrészt pedig már ők is olyan dolgokat tudnak mutatni, amik lehetséges, hogy túl vannak a nyugati autóipar innovációin. Ugye a BYD tipikusan egy ilyen, hogy ők az ilyen mindent átugró, meg igen, átúszó, meg ilyen extrém dolgokra gondolnak, de a Sherrynek is volt kiállítva egy repülőautó koncepciója.
Yes.
Ami abból a szempontból volt érdekes.
Bocsáss meg, hogy ez gyerekkoromban már egy ilyen téma volt, ez a repülőautó koncepció, és valahogy most már látok olyan videókat, ahol tehát nem animációt, hanem valóban ezek az autók felszállnak.
hát itt még nem szálltak föl azért, de pont ez volt az érdekes, hogy amikor megérkeztünk Shanghaiba, és kicsit átéltük, hogy milyen a város, akkor mind a kettőnkben, mert egy kollégával mentem, az volt az első benyomás, hogy igazából innen csak a repülőautók hiányoznak, mert annyira modern, meg jövő az egész város.
De mondj egy pár példát, hogy mi volt az, amikor összehasonlítva egy bármilyen európai nagyvárossal, hogy mi az a vibe, amit Shanghai tud adni, amiért tényleg ezt érzi az ember, mint hogyha egy ilyen utopisztikus jövő városban érzi.
De mi volt az első, ami feltűnt, hogy nagyon más, mint ide az a?
Képzeljünk el egy ilyen Váci út jellegű 2x3-sávos főutat, ami mellett nincs zaj. Egyáltalán nincs zaj, és nincs büdös, és olyan mély levegőt vehetsz, amilyen mély levegőt csak innen 50 kilométerre tudnál. Nagyon-nagyon sok elektromos autó van. Ugye alapvetően a közlekedés egy jelentős része az továbbra is két keréken történik, mint ugye Ázsiában nagyon sok helyen, és a kétkerekűeknél a villanyosítás az gyakorlatilag 100%-os. Tehát belső égésű motorral szerelt robogót nem láttunk, és ugye rengeteg volt a kétütemű ott régen. Tehát csak az ilyen nagy motorkerékpárok azok, amik...
De azért, mert olyanok a szabályozások, vagy már egyszerűen ciki ilyent használni?
Szabályozás.
Kicsit ez mindkettő hozza magával egyik a másikat.
Igen, de azért Kínában ez egy elég erősen felülről jövő direktíva, ami az elektromos autókra is egyébként hasonlóképpen érvényes. És hogy csönd van, és jó a levegő, és tiszta, és hogy azt képzeljétek el, hogy az ilyen felüljárókon, amik az ilyen soksávos utak közepén vannak, felüljárók alatt nem parkolók vannak, hanem focipályák, meg játszóterek. Mert oda lehet tenni, tehát nem az van, hogy egy ilyen büdös, koszos, undorító hely, hanem hogy egy olyan környezet, ahol szeretnél időt tölteni, és tiszta a levegő.
Ez ott mennek fölötted az autók.
Ott mennek fölötted
az autók. Innen.
Hát innen nézve igen, egészen utopisztikus.
És nagyon jó érzés egyébként, tehát hogy ezt azért mindenféleképpen hozzá kell tennem.
Az van, hogy nem először hallom ezt Shanghaiból. Nagyon szeretnék egyszer eljutni egyébként. Én jobban szeretnék először Japánba eljutni, aztán utána megnézni Kínát, Vietnámot is, hogy de most nem ezért vagyunk itt, hogy ezt nem meséljem nektek.
De köszönjük az infót.
Szívesen máskor is.
Utazási irodák, hajrá.
hogy egy barátom azt mondta, hogy ugyanezeket elmondta, de ilyenkor mindig felmerül bennem, hogy miért van akkor olyan irgalmatlan smog, amikről egyébként sokszor olvasunk.
Az már nincs.
Úgyhogy már nincs.
Hát az, hogy nincs.
Ez még pár éve volt.
Pár éve volt, és megszűnt.
De hogy?
Hát
az elektrifikálódással?
Érted, hogyha 1 millió elektromos robogót teszel le 1 millió kétütemű robogó helyére, az
és akkor az autókról nem is beszélve.
Igen. És az autóknál is ez látszik, hogy persze megvannak azok a hipergazdag emberek, akik V8-as, meg mindenféle nagyon komoly technikájú sportautókkal járnak, akár szupersportautókkal. Egyébként ugyanúgy ott fennem, mint bárki más, de ez most mindegy. Viszont, hogy az autók többsége vagy plug-in hibrid, vagy elektromos, így ránézésre. Ugye azt hiszem, hogy 1,5 millió plug-in vagy elektromos autót regisztráltak Shanghaiban jelenleg, tehát hogy most annyi van, úgyhogy az azért elég durva. Uh-huh. Azért így azért egyszerűbb megoldani ezt.
Ennek fényében ez látható a Shanghai autószalonon is? Szóval voltak még olyan autók, amik belső égésű motorral szerelt autók, vagy többségében most már elektromos autókat mutatnak be?
Többségében elektromos autókat mutatnak be, de van a másik irány, ugye a hatótáv növelt elektromos autó, ugye, amit mi leginkább plug-in hibridnek hívunk, most ez terminológiailag, hogy most hajt-e az a belső égésű motor valamit, vagy nem hajt, ez ugye egy teljesen más kérdés, és el lehetne róla órákig beszélgetni, de hogy mondjuk azt, hogy ez a range extender, vagy valamilyen típusú benzinmotoros kiegészítés, az olyan szempontból tud menő lenni, hogyha azt mondja egy gyártó, hogy az én autóm az 1640 kilométert megy egy tankolással és töltéssel, az egy marketingelhető dolog, de többségében azért elektromos autókat láttunk kint.
Kaptunk üzenetet. Lehetne ilyen direktíva nálunk is, futártaxit csak elektromosban engedni. Köszi Péter. Egyébként, ja, tehát hogyha nyilván nem lenne a gázolaj lobby erős, vagy nem lenne a benzin lobby erős, igen, akkor
nem
és erősebb lenne, igen, tehát hogy az, hogy én nem érzékelem egyelőre ezt ide haza, de remélem, hogy hamarosan el fog jönni, nyilván el
van
kell valahol kezdeni.
Van benne ráció, meg igazság.
Hát persze egyébként, de vannak már olyan futárcégek, akik ráálltak csak elektromos furgonokra, és nyilván megvan nekik az infrastruktúra, hogy hol tudják tölteni.
Egyébként én ránézésre azért így most Budapesten élve azt látom, hogy azért nem rossz az elektromos részarány a taxiknál. Tehát a taxikból ugye volt támogatás és állami támogatás. Alapvetően, ha az ember jól kiszámolja, akkor valószínűleg simán már most jobban megírja elektromossal taxizni, mint nem elektromossal, mert rengeteg a kilométer. Tehát én szerintem azért néhány éven belül ez egyfajta természetes evolúcióként nálunk is hasonlóképpen fog alakulni.
Picit érünk vissza
Bocsánat, igen.
Shanghai-ra, hogy engem az érdekelne elsősorban, hogy voltál már egy pár autószalonon, akár mostanában, láttál kínai márkák képviseletét európai szalonon, hogy mi a különbség, amikor otthon vannak idézőjelesen, hogy mennyire durván felülreprezentált a kínai márkák aránya, és mondjuk ahhoz képest, amit mondjuk Genfben látni egy kínai képviselet, hogy mások a nem tudom, a vetítések, a különböző design elemek, vagy van valamilyen nagyon wow dolog, amikor Shanghai-ban van egy kínai gyártó otthon?
Hát alapvetően a kitelepülés mérete az nyilvánvalóan jelentősen komolyabb. A maga az expo kialakítása egyébként nagyon profi volt, mert egy ilyen virágszíromszerűen nyílnak ki ezek a pavilonok egymásból, és viszonylag könnyen átjárható és átlátható, hogy hol mekkora, mennyit néztél meg, és mennyit ér van még. És nagyjából egy pavilon volt egy konglomerátum. Uh-huh. Tehát az hatalmas, tehát az óriási. És akkor nyilván ezek a robotkutya, robotnéni szolgálja fel a kávét neked. Ugye a repülőautó az pontosan egy ilyen volt, hogy valójában nem egy terméket demonstráltak, de hát nyilván annyi helyük volt, meg annyi tér van erre, hogy ott így simán belefér egy koncepcióautót megmutatni. Nagyon sok olyan autót láttunk, aminek mondjuk a márkáját ismerjük itthon, de magát az adott modelleket nem. Tehát például a Maxusnál is voltak olyan elképesztő lakóautó felépítmények pick-upon, ami ugye nálunk abszolút nem létezik, noha a márkát elvileg valamennyire ismerhetjük. De hát az első pár napban nekem nyilván az volt a legnehezebb feladat, hogy itt ténylegesen összeálljon a fejemben.
Meg hogy találj meg itt.
Képzeljétek el, nem. Én nagyon szeretem az ázsiai kaját, és mindig azt mondom, hogy tudnék élni rajta egy évig is. Azért most már ezt revidálom, tehát mondjuk, ha még 3 napot kint lettünk volna, akkor valószínűleg rohantam volna egy Mekibe, mert azért a nyugatias éttermeik, hát állítólag nem olyan nagyon jók. Lásd, pizza, kalács tésztából, meg ilyesmi.
Oh. De, ez nem hangzik tényleg túl jól.
De összességében... Mit is kezdtem el mondani?
A kajáról kérdezett a Bence, nem tudom, hogy jutottunk el, és
sehogy mindenki... lapozhatunk a kajáról. Európai gyártó van a Shanghai autószalonon?
Hangsúlyosan kevéssé.
Köszönöm ezt a kérdést a hallgatók nevében is.
Hangsúlyosan kevéssé. Ugye nyilvánvalóan, ugye, mivel hogy az európai gyártóknak egy jelentős része azért idejekorán vegyes vállalatként jelen volt Kínában, ezért mondjuk a Volkswagen, Audi termékeket, azokat jellemzően a Shaic csoport alatt lehetett megtalálni, de volt egy emeleti rész, ahol egyébként voltak európai és amerikai gyártók egyaránt, tehát akár a Ford is ilyen lehet, ott ugye a Mustang Mach-E-vel demonstráltak például a gyártónál, de ez eléggé eltűnik azért a forgatagban.
De ott van például az Audinak ez a kínai platformra épült Audia. Tehát, hogy másra betűti, ezt nem értem. Én erre szeretnék kérni az Ákos magyarázatot. Ákos. Te beültél ebbe az autóba, megnézted a te képeiden egyébként, azt kell, mondjam, már nem tűnik annyira prémiumnak, mint amennyire prémiumnak ezt szánják, ezt az autót. Lehet, hogy még ez a prototípus, vagy ez a kiállított darab még nem olyan anyagokkal készült, nem tudom, de mesélj már erről, hogy az Audi az miért választotta ezt az utat, hogy egy kínai leányvállalatot nyit, és akkor nem a 4 karika lesz az Audi, hanem az Audi ki van írva, mint felirat, és hát egy ilyen full elektromos, furcsa űrjárgány.
Hát ugye a kínai leányvállalat az nem most keletkezett, hanem ezelőtt évtizedekkel, és akkor nyilvánvalóan a pénzkeresés volt az elsődleges cél ezzel, és nyilván a kínai piac
De már akkor is voltak ilyen kínai modellek, ami kifejezetten ott készült, hát és arra a piacra?
Jellemzően mindig az Európában releváns technika elődjét árulták kint, hasonló áron, tehát hogy így. Szóval, hogy nem volt az, hogy külön Kínának fejlesztenek, és ez egyébként az E5 Sportback névre hallgat, ez az első teljesen a Shaic kínai fejlesztő csapata által elkészített Audi. És ez egy olyan Audi, ami nem is lesz Európában, legalábbis a jelenlegi állítások szerint, és a kínai igényekre szabták, és a kínai igények azok nagyon mások, mint az európai igények. Ez nagyon sok mindenen meglátszik egyébként Kínában az utcán is, tehát hogy például egy CLA típusú kis Mercedes sedanból, vagy egy A3-as A4-es Audiból is csinálnak hosszú tengelytávú long verziót.
Azt nagyon szeretik a longot.
De olyan miért? Pedig érted, ez az a lábtér miatt van a long.
Régen egyébként a kétféle állítás van erre. Az egyik az az, hogy a kínaiak másképp szállnak ki az autóból.
Én ezt ismerem.
Hogy... Igen? Meséljetek még.
Hát ugye az, hogy a kínaiak azok nem úgy szállnak ki az autóból, hogy kiteszi mondjuk jobb oldalt ül, és kiteszi a jobb lábát, majd felegyenesedik, vagy hát így kilép, hanem hogy kifordítja mind a két térdét, lerakja a két lábát az aszfaltra, és föláll.
És egyébként ez a protokoll úgy tartja, hogy amikor egy magas rangú személyt szállítanak, akkor így illik kiszállni a kocsiban, akkor kinyitják neked az ajtót.
Így van, igen. Így van, és ez volt a másik, ami igazából szerintem nem igaz, hogy Kínában nagyon sokan járnak a mai napig sofőrrel. Egyébként azt mi is tapasztaltuk, hogy azért munkaerő ott van egyrészt, másrészt pedig a taxi, illetve ez az egész sofőr szolgáltatás, mint műfaj, ez nem tűnik egy nagyon drága dolognak, tehát míg mondjuk az általános árakban én így olyan étterem, meg szolgáltatás szinten így inkább alatta, de hasonló árszinteket tapasztaltam, mint mondjuk Magyarországon. Ehhez képest a taxi az döbbenetesen olcsó volt. Minden típusú közlekedés egyébként döbbenetesen olcsó, tehát hogy most nem akarok konkrét számokat mondani, de hogy fillérekért lehet...
Mondjál nyugodtan, hogy ha van konkrét
van,
szám.
Hát van, hát igazából 150 forintért lehet metrózni, és az ilyen biciklis szolgáltatókért meg ilyen 60-70-80 forintokat fizettem ilyen 20-30 perces biciklizésekért.
Azt a mindenit.
Azt a csábító.
Igen. De hogy volt egy 5-6 kilométer körüli taxizásunk is, ahol 1000 forintot fizettünk. Szóval, hogy azért... és közben egyébként egy fodrászhoz nagyjából ugyanannyiért mész el egy étterembe, hasonló áron ülsz be, tehát hogy nagyon erős a
mások
kontraszt.
Más az arányok,
nagyon
igen.
Nagyon erős a kontraszt, aha.
Kereslet és kínálat valószínűleg
úgyhogy,
ez az alakítja
úgy, ott lehet,
is.
Úgyhogy lehet, hogy ott már egy alacsonyabb társadalmi osztály is megengedheti magának, hogy mondjuk sofőrrel járjon, de én nem érzem ezt elsődleges oknak. Uh-huh. Szerintem ez ilyen inkább ilyen megszokás protokoll, ahogy mondjátok.
Itt még a kínai erődemonstrációnál maradva, hogy nagyjából hova tennéd annak az arányát, hogy a kiállított autók közül hány százalék volt a gyártáskész, ami mondjuk holnap akár a márkakereskedésekbe kerül, és mennyi volt ez a mutassuk meg, mit tudunk 2025-ben című történet, tehát az ilyen elvetemült koncepció autók.
Alapvetően a kínai modellciklus az sokkal feszesebb, mint az európai, úgyhogy emiatt nagyon sok olyan modellfrissítés volt, vagy akár új modellnek hívott modell, ami holnaptól megkapható.
Hát feszesebb alatt mit értünk? Egy modellnek hány év a kifutása?
Ez is kategóriától, szegmenstől függ, de ők 2-3 évekkel számolnak, és ami nagyon kemény, hogy ők most már lassan ott tartanak, hogy a márkákra gondolnak termékként. Tehát ugye az van, hogy mondjuk van egy autógyártó konglomerátum, mondjuk a Chery, és akkor nekik van 1000 féle márkája, és ő nem úgy tekint erre, hogy az a márka, és azt majd bebetonozom 100 évre, hanem úgy tekint rá, hogy elkezdem árulni, elkezdem marketingelni, megfigyelem, hogy mik a trendek, és hogyha egyszer majd a trend más lesz, akkor nem a márkát kezdem el átformálni,
hanem csinálok egy új márkát.
Nem csinálok egy újat, és kész.
Jó, mondjuk ebből valószínűleg ez is skálázható, van olyan, aki majd lecseréli maximum márkanevet, és egyébként ugyanazt adja, meg lesz olyan feltétele.
Igen, meg ugye ez is többféle, mert ugye ott van például a Geely, akik ugye mondjuk megveszik a Volvo-t, vagy a Lotus-t, ott azért más az alapkoncepció, de ugye akár a BYD-t nézzük, akár a Chery-t nézzük, ők alapvetően azzal számolnak, hogy a márkát tekintik terméknek, és a márka imidzset, meg a márka értéket azt a trendekhez igazítják, pont, a vásárlóigényekhez.
Pont ezért lehet, hogy több mint 100 kínai autómárka van Kínában.
Brutális, egyszer számoljuk már meg, mert ez a több mint.
Hát nem, azt hiszem, hogy 120, vagy nem tudom aktuálisan.
Fia, ezt ember nincs, aki megszámolja.
Minden héten jön egy új.
Kinő a földből minden héten egy ilyen.
És is tűnik nagyon sok. Igen,
hát kevés az, ami fent tud maradni.
Nagy a fluktuáció. Gyerekek, fantasztikus volt ez a kis élménybe számoló. Köszönjük, Ákos, pihent ki magad, és mielőtt ez megtörténik.
Az égéstér.
Jaj, Bence, tér. Végre!
A cross
ma te vagy az agy, igen.
Nem
igen.
Csak ma.
Az előbb ez... jó, feldobta valamit. Az előbb eszembe jutott, csak pont beszélt valamelyikőtök, úgyhogy igen, akkor ez a
nem, mond csak el nyugodt, vagy mondj, az én sorom.
Ez te vagy a soros.
Na, hát ugye, mivel itt van az Ákos, többször beszéltünk róla, hogy a Total Car Ég és Tér című műsorában meghív minket vendégként, és akkor jaj, majd egyszer, és ez most tényleg megtörtént hihetetlen módon, hogy Viktorral szerepeltünk ebbe a kiváló média tartalomban, úgyhogy mindenki lézze meg.
Kattintsatok YouTube-on.
Igen. Tudunk köszönjük előre is, és vasárnap jöjjön mindenki parkolóparádéra.
És parkolóparádéba.
Ahol az európai autógyártás fénykorát ünnepeljük, ugye egyfajta kontraszt, úgyhogy ott lesz egy elég hosszú beszélgetésünk Karottával, mert ő is kint volt Shanghai-ban, úgyhogy
csak elmondjuk, két hogy... külön programotok volt, igaz?
Külön programunk volt, elmondjuk, hogy mire lehet számítani az európai autóipar kapcsán, és egyben megünnepeljük a mi büszkeségeinket, úgyhogy nagyon sok programmal várunk benneteket vasárnap a parkolóparádén, és nagyon köszönöm, hogy itt lehet.
És köszönjük, hogy jöttél, és várunk is vissza majd, hogy akár a európai büszkeségekről mesélj.
Hogy sikerült a parkolóban
hogy sikerült
lenni.
Lehet, parkoló.
Hogy kimegyünk.
Megnézzük. Hát persze, miért ne szupportálnánk?
Hát na.
Úgyhogy köszi Ákos, elköszönünk tőled, meg Bence tőled. Ja, Bence, nem hülye vagyok, bocs.
Mehetek, ha zavarok.
Nem, bocs.